Istenek ígér Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből fogom olvasni a harmadik fejezet első 17 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgasson meg Isten ígéret. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levél harmadik fejezetében az első verstől így szól hozzánk Isten ígéret. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon megéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék róla, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyánk! Hálát adom néked újra és újra a Te igédért, a Te megelevenítő szavadért, ami újra és újra életet támaszt bennünk, köztünk. Add, hogy ezt ma is meg tudjuk tapasztalni Szent Lelked által, hogy az igét élő, ható, kérünk, hogy szólj hozzánk. Ment el ületes térünkön keresztül, amit a szívére helyeztél, azt helyezd be mi szívünkre is. Kérünk, hogy éljen célba a te üzeneted a mai napon is számunkra, hogy egyszer Pál apostolhoz hasonlóan mi is célba érjünk te nálad. Segíts bennünket, hogy ez a cél ne legyen homályos előttünk, és segíts bennünket hozzá hasonlóan kárnak és szemétnek ítélni mindent Krisztus Jézus páratlan ismeretének gazdagságáért. Segíts, hogy ezt fölismerjük, hogy az életünk teljes mértékben a tiéd lehessen, téged magasztaljon, téged dicsérjen. Segíts bennünket ebben a futásban. Bocsáss meg, hogy annyiszor más felé futunk, és nem te felé. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzá, tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a szemünket, hogy lássunk, hogy te feléd irányuljon a szívünk, minden gondolatunk, hogy azokat keressük, amik odafent vannak, az Isten országát és igazságát. És ne ez a föld és ezek a múlandó javak, amik itt vannak, kössenek le. Légy irgalmas hozzánk, elevenítsd meg az igét számunkra, és elevenítsd meg bennünket a te kegyelmedből, a te dicsőségedre. Amen.
Szokásom szerint szeretném úgy elkezdeni ennek az ige szakasznak a vizsgálatát, hogy egy kicsit beszélek arról, hogy hol van megírva ez az ige szakasz, és milyen körülmények között született, mi az, amit tudnunk kell ahhoz, hogy, hogy jól értsük, hogy kik a benne szereplők, és mit miért írnak, és miért ír nekik Pál. A levél, a Filippiekhez írt levélnek a szerzője szinte kétségkívül Pál, és magáról a filippi gyülekezetről azt érdemes tudni, hogy Pál a második missziós útján alapította ezt a gyülekezetet, és ez a gyülekezet messze menően támogatta később Pált. Három alkalommal is küldtek neki anyagi segítséget, és ez a levél a harmadik ilyen részben anyagi, részben testvéri segítség után született, és küldte nekik tulajdonképpen megköszönve az ő segítségüket. Az a harmadik alkalommal Pál börtönben volt, amire utal a levélben. Valószínűleg ez már a római fogságának az ideje alatt van, amiből végül ki sem szabadult, hanem kivégezték. És ebben a helyzetében küldte oda hozzá a filippi gyülekezet Epafroditoszt, aki valószínűleg a lelkészük volt, vagy valamilyen vezetőjük, aki anyagi segítséget küldött nekik. Itt egy apró zárójeles megjegyzés, hogy a római börtön nem olyan volt, hogy ott az állam gondoskodott a rabokról, hanem akinek volt pénze, az ugye jól tudott étkezni, akinek nem volt, hát annak jutott, ami jutott. Tehát Pál esetében az, hogy anyagi segítséget kapott, ez tulajdonképpen egy alapvető dolog volt. És azon kívül, hogy Epafroditosz anyagi segítséget vitt hozzá, vigasztalta őt a fogságában. Tehát testvéri támogatást, segítséget kapott tőlük. A rész, amiről most beszélni fogunk, ez a harmadik rész, a vége felé van a levélnek, ekkor már a hívők gyakorlati életére tért át Pál, és fölvetődik egy olyan probléma, ami gyakorlatilag az összes első századi újszövetségi gyülekezetben probléma volt. Ezzel kapcsolatban merül fel ez a rész, amit ír Pál, hogy gyakorlatilag az összes első századi keresztény gyülekezetben felütötte a fejét egy olyan tanítás, hogy azok, akik hívők lettek, zsidókká is kell lenniük ahhoz, hogy Istenhez tartozzanak. Tehát gyakorlatilag azok, akik zsidókból megtért hívők lettek, ők azt gondolták, hogy nem elég az, hogy Krisztus meghalt, hanem a törvényt is be kell tartani. Tehát az, aki keresztény akar lenni, annak először zsidóvá kell válnia, és úgy lehet keresztény. Tehát ne térkedjen körül, tartsa be a törvényt, és utána már jó keresztény tud lenni. Ugye olyannyira, hogy az apostolok cselekedetében olvashatjuk az első apostoli gyűlést, amikor tulajdonképpen az első zsinaton ezt a kérdést vitatták meg, hogy ez most tényleg így van, vagy nem így van, és végül arra a döntésre jutottak, hogy nem kell zsidóvá válnia annak, aki hívő akar lenni. De természetesen Filippiben is voltak olyanok, akik ezt gondolták, és ezért írja Pál ezt a részt. Az első vers még az előző részhez tartozik tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy örüljetek, és engem nem fáraszt az, hogy ezt írom nektek, titeket pedig bátorít, örüljetek újra. Nagyon sokszor írja egyébként ebben a levélben Pál, ha jól emlékszem, talán 6-szor, hogy örüljetek. És aztán felveti a problémát, azt mondja, hogy őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől. Itt utal arra a kis csoportra, aki ezt a tévtanítást hirdette Korintusban, hogy előbb zsidóvá kell válnia. És így érvel Pál, mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennel, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem testben bizakodunk. Ez az egyik kulcsmondata ennek a résznek, és kulcsmondata nagyon sok páli levélnek, és úgy látom, hogy az evangéliumnak is az egyik kulcsa, amikor azt mondja Pál, hogy Mi lélekben szolgálunk az Istennek, Jézus Krisztusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Ez az, ami egy nagyon komoly vízválasztó a keresztény hit és a nem keresztény hitek között. Nagyon sok nem keresztény vallás mondja azt, hogy ha te jó vagy, kedves vagy, arányos vagy és jól viselkedsz, akkor Istennek tetszeni fogsz. Ezzel szemben a keresztény hit nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mi nem a testben bizakodunk. Nem a cselekedeteink azok, amik minket üdvözítenek, hanem egyedül Jézus Krisztusban dicsekedünk. Jézus Krisztusban van nekünk üdvösségünk. Ez egy nagyon fontos lépés. És Pál nagyon világosan és keményen föllépett minden olyan törekvés ellen, hogy ehhez még hozzátegyünk valamiféle cselekedetet, jóviselkedést, stb. Nem ettől van az üdvösségünk. Itt most megint csak egy megjegyzés, ez, én itt most nem beszélek a jóviselkedés meg a cselekedetek ellen, hanem azt mondom, hogy nem ebből van az üdvösségünk. És ez a lényegi lépés. Akkor most nézzük meg azt, hogy Pál mivel érvel, és Pál egy nagyon sajátságos érvelést mutat be, saját magát hozza példaként. Egyébként ez egy nagyon merész lépés, tehát én soha nem merném kimondani azt, hogy nézzétek, ahogy én csinálom, csináljátok ti is úgy, mert az nagyon jó. Pál ezt megmerte tenni, és most ebben az ige szakaszban saját magát hozza példaként arra, hogy ő neki lehetne testben dicsekedése, de nem az ő érdemeiért akar megfelelni Istennek. Nézzük tehát, hogy milyen volt Pálnak az állapota a múltban. E köré fogjuk most ezt a példát fölépíteni, hogy milyen volt az állapota a múltban, mit gondol most, és mit gondol a jövőről. És aztán megnézzük azt, hogy a hívő ember milyen állapotban volt a múltban, mit gondol a jövőről, és mit tesz ma. Egy párhuzamot szeretnék felépíteni. Tehát nézzük, hogy mi volt Pálnak az állapota a múltban. Először is felsorol egy csomó olyan dolgot, ami nagyon értékes lehet azoknak, akik zsidóként éltek, az adott környezetben, a zsidó kultúrában mindazok a dolgok, amiket felsorol, ezek nagy értéket képviselő dolgok. Nézzük tehát, hogy miket mond. Jó lehet, nekem van bizakodásom test szerint is, tehát ha test szerint gondolkodnánk, akkor én jó lennék ebben. Körülmetéltettem 8. napon. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ő benne van Istennek a szövetségében, zsidóként körülmetélték, érdekes, hogy megjegyző 8. napon. Erről azt olvastam, hogy ezzel már azt is kifejező, hogy én valódi jófajta zsidó vagyok. Tehát olyan, aki zsidóként született, mert azokat 8. napon metélték körül, az izmaelitákat, azokat később, és a prozelitákat, tehát azok, akik betértek a zsidó vallásba, azokat meg azután, miután betértek a zsidó vallásba, tehát felnőtt korukban. Hát azt mondja, hogy engem ortodox zsidó szokások szerint körülmetéltek 8. napon. Izrael nemzetségéből származom, tudom az én származásomat visszavezetni egészen Ábrahámig mondjuk. Benyámin törzséből való vagyok. Ez nekünk most nem nagyon mond semmit. Hát egy a sok a 12 törzs közül. Az első századiaknak és a zsidóknak ez azért mondott valamit. A Benyámin törzséből valók azért ők kicsit büszke emberek voltak arra, hogy én a Benyámin törzséből való vagyok. Ki származott a Benyámin törzséből? Izrael első királya, Saul. Erre egyébként a benyaminiták később is még igen hosszú ideig büszkék voltak. De a későbbi, Benyámin törzsének a későbbi működése is elég pozitív volt. Tehát a megosztott királyság idején mind végig kitartottak a Dávid háza mellett. Tehát ha valaki az első században a zsidók között azt mondta, hogy én benyaminita vagyok, akkor az mondott valamit. Nem a többi olyan hűtlen törzs közül származom, hanem hát én azért a jobbak közül vagyok. Zsidókból való zsidó. tiszta vérű zsidó vagyok, apám, anyám is zsidó, és nem egy olyan, ez a zsidókba való zsidó jelenteti azt is, hogy én ott a krémben tartoztam benne. Nem a hellenizált zsidók közé tartozom, akik már alig tudnak héberül, hanem görögül beszélnek a gyerekeikkel, hanem én úgy benne vagyok ebbe. Törvény tekintetében farizeus. A farizeusokról általában nagyon rossz véleménnyel vagyunk, azért, mert az Úr Jézus elég csúfakat mondott nekik. Tehát folyton, amikor az Úr Jézusnak összeütközése volt a farizeusokkal, akkor azért osztotta őket rendesen, de főleg azért, mert a farizeusok igen nagy százalékban képmutatók voltak. De ha megnézzük azt, hogy a farizeusok mit hittek, akkor ebben a tekintetben a zsidó irányzatok közül talán a legbiblikusabbak voltak. A farizeusok például hittek a feltámadásban, ellentétben a szadduceusokkal. Olyannyira, hogy az Úr Jézus is azt mondta, hogy ha a farizeusok mondanak valamit, akkor azt csak tartsátok meg. Jókat szoktak mondani, de csak a mondásaik jók, a cselekedeteiket ne kövessétek. Egyébként a legszigorúbb irányzat is volt, ugye a cselekedetek megkövetelésében a farizeus irányzat. Aztán nézzük, hogy mit ír még magáról Pál. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző. Ez érdekes, ez egy ilyen kettős cselekedet. Ha zsidó szempontból nézzük, akkor ez egy nagyon pozitív dolog. Annyira buzgó ez a farizeus Pál, hogy elmegy a hatóságokhoz papírt szerezni arról, hogy ő bárhol üldözhesse ezt a borzalmas szektát, akiket keresztényeknek kezdenek hívni. Keresztény szempontból, tehát most már Pál ugye a túloldalon van, Damaszkuszi út után vagyunk, ez meg egy ilyen nagy fekete pont a múltjában. Hát nem elég, hogy a zsidó krémjéhez tartozik, hanem még aktívan üldözte is azokat, akik most a testvérei. Tehát ez érdekes, hogy azt mondja, hogy buzgóság tekintetében. Tehát mi az, amire én igyekeztem? Az én múltamnak a fő célja, fő igyekezete, a legnagyobb mozgatórugom az volt, hogy üldözzem az egyházat. Ő egy agilis és tevékeny ember volt. A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez is egy súlyos kijelentés, nem? Ha én most elgondolkodnék azon, hogy mondhatom-e azt, hogy a törvényben való igazság tekintetében fedhetetlen vagyok, hát nem tudom, milyen tárgykör előtt merném ezt mondani, hogy ne kapjanak hazugságon. És mégis Pál azt mondja, hogy fedhetetlen voltam a törvényben igazságban. Pedig ő ismerte a törvényt, ő nem volt tudatlan ez ígyben, és mégis fedhetetlennek meri állítani magát. Az első három tulajdonság, amiről beszéltünk, hogy körülmetélkedett Benyámin törzséből való Izraelből, ezek beleszületett dolgok. Ezekért Pál nem tett semmit. A maradék három az viszont olyan, ami az ő saját döntése alapján lett azzá. Hogy ő farizeus lett, ezt a saját döntése alapján lett farizeus. Nem tudom, hogy a szülei farizeusok voltak-e, nyilván, hogyha igen, akkor könnyebb volt neki farizeusnak lenni, mint mondjuk szadduceusnak, de hát akkor is ez egy felnőttkori saját döntése alapján. Hogy az egyház üldözője lett, ez az ő saját döntése. Az, hogy fedhetetlen, ez megint csak az ő saját döntése, és ez ráadásul nem is csak egy döntés, hanem sok-sok-sok-sok napi döntésnek az eredménye. Ezt merte mondani. Tehát, ha most megnézzük Pál múltbeli állapotát, akkor azok, akikkel neki vitája van, gyakorlatilag bemutatta, hogy hát én nagyon közületek való vagyok. Vagy voltam. Én itt ennek a társaságnak akár a krémje lehetnék. Mindent megtettem, amit ti most megtesztek. Sőt, valószínűleg sokkal többet. Bemutatja azt, hogy nem vagyok más, mint ti. Onnan indultunk, sőt, én sokkal inkább. Ha valakinek volna testben dicsekvésem, akkor nekem volna. És aztán kezdjük vizsgálni azt, hogy most mi Pálnak az állapota. Mi a jelen állapota Pálnak? Mit gondol az ő múltjáról? És azt olvassuk, hogy de ami nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárra ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, kiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Egy nagyon fontos döntés. Érdekes, hogy azt mondja, hogy kárnak ítéltem valamikor ezt, amit elértem, ezeket a nagy dolgokat, amiket eddig felsoroltam, hogy nektek mind-mind érték, ezeket én valamikor egyszer ott a Damaszkuszi út után kárnak ítéltem, sőt, most is kárnak ítélem. Tehát volt egy esemény, amiben én kitartok továbbra is. Nem csak azt mondja, hogy szemétnek ítélem, úgy fogalmaz, hogy kárnak és szemétnek ítélem. Nem csak szemétnek, értéktelennek ítélem, hanem még kárnak is, negatív előjelet kapnak ezek. De miért? Nem azért ítéli kárnak, mert ezek önmagukban rosszak lennének, hanem az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Tehát ez egy olyan átértékelés, hogy Pál nem lemond az ő múltjáról, és azt mondja, hogy ez alapvetően rossz, és fúj, most már ne legyen inkább semmi, hanem kap helyette egy másikat, egy sokkal jobbat, egy sokkal értékesebbet. És azt mondja ezzel a hallgatóságának, hogy hát nézzétek, én nekem így föl volt építve egy épület, hát ennek a fényében én csütkérezhettem volna, hát én már ott voltam, de van egy sokkal jobb. És akkor azt mondom, hogy ez az egész mind szemét. Ezzel nem kell foglalkozni, mert hogy az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága ennél sokkal többet ér, akiért mindent kárba veszni hagytam. Mert fölismerte Pál azt, hogy nem lehet egyszerre mind a kettő az övé. És az egyiket kárba veszni kell hagyni. És nagyon sokszor ez a mi dilemmán, hogy adott egy helyzet, mindkét út jónak tűnik, de nem lehet mindkettőn járni, csak az egyiken. És akkor kárba veszni kell hagyni a másikat. Nagyon sokszor ez a dilemmánk, és nem csak a keresztény életben, hanem ha az ember munkahelyet keres, és van két hely, ahova mehetne. Vagy, ez nagyon ideális helyzet. Vagy ha valaki egy keresett szakember dolgozik valahol, és akkor hívják máshonnan. Az egyiket kárba veszni kell hagyni. Vagy ide megy, vagy oda. Két helyen egyszerre lenni nem lehet. És nagyon hasonló Pálnak a hozzáállása a zsidóság, azaz a törvényből való megigazulás, és a kereszténység, azaz a hitből való megigazulás ügyében. Két helyen egyszerre lenni nem lehet. Vagy az egyik utat járom, vagy a másik utat járom. Igen, tulajdonképpen egyébként, ha belegondolunk, ez az előző példa az úgy jó volt, mert Pál ugye vezető volt az egyik helyen, és aztán Krisztus a Damaszkuszi úton elhívta a másikra. És akkor azt mondta, hogy akkor én pozíciót váltok. Azóta is pálfordulásnak hívjuk ezt az esetet, amikor valaki 180 fokos fordulatot tesz, és ugyanazzal a sebességgel elindul a másik irányba. Pál számára sokkal értékesebb Krisztus és a hitből való igazság, mint a törvényből való igazság. És itt van egy másik kulcsverse ennek a résznek. Ugye miért hagytam ezt kárba veszni? És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát tulajdonképpen minden, amit eddig felépítettem és igazságul tulajdonítatok nekem, azt én elvetem, és nekem ez nincsen. Érdekes, hogy azt mondja Pál magáról, hogy a törvény tekintetében fedhetetlen, és néhány verssel később pedig azt mondja, hogy nincs igazságom a törvény szerint. A fedhetetlenség nem hoz igazságot nekem a törvény szerint, hanem csak a Krisztusban való hit által van igazságom. És mire akarom ezt használni, hogy megismerjem őt, feltámadásának erejét, az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Arra akarom használni ezt a helyzetemet, hogy nekem igazságom van itt Krisztusban, hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának erejét. Ez a megismerjem szó az egy olyan, hogy nem olyan, hogy meglátom, hanem egy ilyen gyakorlatból szerzett megismerés. Tehát járok vele, folyamatosan együtt vagyok, és ezáltal ismerem meg. Ugye a magyarnak van egy olyan mondás, hogy lakva lehet megismerni valakit. Na most a Pál Krisztussal ezt a lakva való megismerést vágyja. Hogy mi együtt járunk, és a gyakorlatból megismerem őt. És az ő feltámadásának erejét. Hiszen ha Krisztus feltámadt, akkor lehet vele járni, és ez az ő feltámadásának ereje, hogy így együtt élve meg lehet őt ismerni. Tehát nem csak úgy, hogy valaki bemutatja, vagy mesélnek róla, könyveket írnak róla, hanem Krisztust együtt élve meg lehet ismerni. És mi a jövőképe Pálnak? Mit akar tenni a jövőben? Először is még világosan látja azt, hogy hol van a mában, és hova akar eljutni. Mert azt mondja a 12. versben, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem Krisztus Jézus. Atyám fia, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. Nagyon fontos az, hogy mielőtt az ember a jövőjére gondol, ahogy Pál itt most bevezeti azt, hogy mit fog csinálni a jövőben, lássa világosan, hogy hol van. Pál világosan kimondja azt, hogy még nem értem el. Én úton vagyok. Még nem értem el azt, hogy megismertem volna Krisztus feltámadásának az erejét. Ezt szeretném elérni. Ezen az úton járok. És aztán mit tesz azért, hogy ezt megtegye? Figyeljétek meg, a jelen időben cselekszik valamit, hogy utána a jövőben elérjen valamit. Egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtve, azokat pedig, amik előttem vannak, nekik dőlve, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnan felül való elhívása jutalmára. Ez egy olyan kicsit pálos és bonyolult mondat, de több nekifutásra meg lehet érteni. Nézzük, hogy mit tesz. Először is, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Mi az, ami mögötte van? Amit eddig leírt. Azok, amiket kárnak és szemétnek ítél. Azt mondja, hogy nem akarok visszaszedni onnan dolgokat, ami mögöttem van. Azt már egyszer lecseréltem Krisztusra. Akkor most azok már nem fontosak számomra. Azokat elfelejtem, azok nem lényegesek. Nem onnan indulok ki, hogy honnan jöttem, hanem azzal foglalkozom, hogy hová megyek. Látjátok, ez egy nagy különbség. Valakit húzhat vissza az, amit eldobott, mert azok az olyan jó, klassz dolgok, vagy vihet előre az, amire törekszik. És Pál azt mondja, hogy én ezt teszem. Ami mögöttem van, azt elfelejtem, neki feszülve célegyenest igyekszem. Ez megint két olyan momentum, ami nagyon fontos. Először is, tudjam, hova megyek. Hiába megy valaki ide-oda, ha nem tudja, hova megy, akkor tipikusan nem jut el sehová. Ha csak úgy izgunk, mozgunk, meg megyünk ide-oda, akkor úgy tűnik, mintha haladnánk, mert hát ugye elmozdulunk egyik helyről a másikra, csak nem jutunk el egy célra, mert nincs meg az a cél. Tehát Pál azt mondja, hogy nekem van célom. Én célegyenest igyekszem. Ami azt jelenti, hogy nem teszek kitérőket, nem próbálok jobbra-balra menni, megyek egyenesen, mert tudom, hogy mi a célom. Ha az ember gyorsan akar odaérni a céljához, az világosan kell tudni, hogy mi a célja. Ha nem tudom, mi a célom, akkor csinálhatok, amit akarok, de nem fogok elérni oda, mert nem tudom, hova akarok elérni. És ha már tudom, hogy mi a cél, akkor ez egy nagyon jó képes kifejezés, amikor azt mondja Pál, hogy előttem vannak azoknak nekidőlve. Tudom, hogy vannak előttem akadályok. Azoknak más fordításra, azoknak nekifeszülök. Ott van a cél, az akadály túloldalán. Akkor nekilátok, és leküzdöm. És belevetem magamat, és beleteszem az erőmet, beleteszem az akaratomat. Nem mindenki egyébként ennyire határozott és akaratvezérelt ember, mint Pál. Nem is biztos, hogy pontosan ilyenné kellene válnunk, de lássuk világosan Pálnak a módszerét. Ez nagyon hatékony és láthatóan eredményes volt az ő élete. Ami már mögöttem van, az történelem, ami előttem van, ott látom a célt, és arra megyek. És ott megyek. Nem várok, és nem próbálkozom. És végül, mi a cél? Mit mond Pál, hogy mi az ő célja? Célegyenest igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára. Hát azt mondja, Krisztus Jézusban Istentől elhívást kaptam, és tudom, hogy ennek a vége valamilyen jutalom. Arra igyekszem, hogy ennek az elhívásnak megfeleljek. Ez az én célom. Tehát nem csak, hogy azt mondja, hogy célegyenes megyek valamerre, hanem világosan ki is mondja, hogy mi ez a cél. Tehát figyeljük meg, hogy ebben a példában, ahol Pál saját magát hozza föl példaként, sőt, utána való versben még azt is mondja, hogy hát és ti is így csináljátok. Kövessetek engem. Rettentő bátor kijelentés. Itt fölhozza a múltját, a jelenét és a jövőjét. Nézzük azt, hogy most magunkra vonatkoztatva, hogy kezeljük mi a múltunkat, jelenünket és jövőnket. Először is mi az, ami a múltból származik? Nekünk is vannak olyan dolgaink, amik a múltunkból származnak, és nem tehetünk róla. Hogy Pál az első három dolgot, amit felsorolt, az olyan, amiből beleszületett. Ilyenek például azok az öröklött képességeink, amik jöttek velünk. Többek között például az, hogy valaki férfi vagy nő. Lehet ezt nem elfogadni, csak nagyon kínos. Tehát sok problémát okoz. De ugyanígy egy csomó dolog belünk született. Vannak képességeink, készségeink, amikben jók vagyunk, és vannak hiányosságaink, amikben nem vagyunk jók. Ezeknek egy igen jelentős része velünk született. Ez a múltunknak része, és a jövőnknek bizonyos korlátja. Vagy például ilyen a családunk, vagy a neveltetésünk. Ha valaki egy gazdag családba született, egyébként úgy megjegyzem, hogy mindenki, aki itt van, az világviszonylatban egy gazdag családba született, akkor annak más lehetőségei vannak, mint hogyha egy olyan családba született, ahol sok anyagi nehézség van. Vagy például a neveltetésünk. A szüleinket nem választottuk. A szüleink úgy neveltek minket, ahogy neveltek. Ennek hatása van a későbbi életünkre. A körülményeink, azok részben olyanok, amik abból származnak, hogy honnan születtünk, hova születtünk, részben pedig abból erednek, hogy mit csináltam eddig. Illetve van még egy dolog, ami a múltunkban gyökerezik, és időnként szeretnénk róla megfeledkezni, Ezek pedig a tudatos döntéseinknek a következményei. A múltbeli tudatos döntéseink következményei, azok kihatnak a mára. Ilyen módon tehát bizonyos értelemben a múltunk termékei vagyunk. Tehát az, ahol most éppen vagyok, ez elég jelentős részben azon múlik, hogy mi történt a múltamban. Ilyen értelemben a saját személyes történelmünk az korlátot és keretet nyújt az életünkhez. Nem születtem Izlandra, ezért nagyon nehezen tudok Izlandon karriert csinálni. Sokkal nehezebben, mint aki Izlandra született. Ez egyfajta korlát az életemnek. De nagyon sok ilyen korlátot mondhatunk. De kezdve az első példával, amit mondtam, hogy férfinak vagy nőnek született az ember. Ez igen jelentősen befolyásolja az életét. Viszont nagyon fontos látnunk azt, hogy bár korlátokat nyújt a múltunk, és kereteket nyújt az életünkbe, de nem nyújt kényszerpályát. Tehát nem igaz az az elképzelés, hogy engem az határoz meg, hogy mi történt velem eddig, és nem igaz az az elképzelés, hogy meghatározott az, hogy merre megyek, mert hogy én ilyen lettem, olyan lettem, ilyennek születtem, ilyennek neveltek. Most már ilyen vagyok, erre megyek tovább, kész. Az én sorsom meg van írva. Nem jelent kényszerpályát, főleg azért, mert Krisztusban a múlt az egy rendezett dolog. Tehát az, aki megtért ember, annak a múltja Isten szempontjából egy lerendezett kérdés. Igaz, hogy a bűneink földi következményei, azok sújthatnak minket, nem szükségszerűen sújtanak, de sújthatnak. Tehát, ha mondjuk valaki gyorshajtás miatt elütött valakit, és az meghalt, hát akkor az egy viszonylag bocsánatosnak ítélhető gyorshajtásból hirtelen ennyiben börtönbe kerül. Úgy gondolta, hogy ez elmegy. Nem ment el. Hirtelennyében a legrosszabb következmény sújtotta őt. Ezt nem változtatja meg Krisztus, ezt nem változtatja meg a bűnbocsánat. De, és ez nagyon fontos, az Istennel való viszonyunk az rendezve van. Tehát sújthatnak minket időleges földi következményei a bűneinknek, de nem sújtanak örökkévaló következményei a bűneinknek. És ráadásul újjá lett minden. Tehát nem elég, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden, ugye azt a Mikás könyvében olvassuk, hanem régiek elmúltak, és most új úton lehet járni. Nézzük meg, hogy milyen hibákat követhetünk el a múltunkkal kapcsolatban? A leggyakoribb hiba, amit a múltunkkal kapcsolatban elkövetünk, az egy olyan kérdés, amit a történészek sosem tesznek fel. Illetve csak vízből esetleg kocsmában. Tehát, hogy mi lett volna, ha? Ez egy történelmietlen kérdés. Nem az volt. Az ember sorsának az egyik igen kellemes rombolási lehetősége az, hogyha a mában azon töpreng, hogy hol rontottam el az életemet, mi lett volna, ha akkor nem balra megyek, hanem jobbra. Ha mondjuk a Johnny annak idején nem gondolja azt, hogy beugrik a medencében, mert kevés a víz, vagy nem is tudom, medencébe vagy tengerbe ugrott, már nem emlékszem. Lényeg az, hogy eltörte a nyakcsikolyáját és megbénult. Ha egész életében azon gondolkodott volna, hogy mi lett volna, ha akkor nem fejest ugrok, hanem talpast, akkor vajon írt volna-e könyvet? Lenne-e példa sok ember számára? Nem hiszem. Ez egy csapda, ha ebbe belemegyünk. Aztán ennek van egy következménye, amikor már az ember arra se gondol, hogy mi lett volna, ha, hanem egyszerűen csak kesereg azon, ami volt. Egyébként ez egy nagyon kedvelt magyar szokás, tehát ha csak elolvassuk a himnuszunkat, amit mindig énekelni szoktunk, az egy nagy kesergés azon, hogy mi történt a múltban. Milyen sok csapás sújtott minket. De ez megint egy csapda. Ha valaki a múlton kesereg, akkor nem a jövőjével foglalkozik. Aztán van még egy lehetőség, ami hibát el tudunk követni, ez a múltunknak a tagadása. Ha valaki úgy érzi, vagy úgy látja, hogy a múltjában olyan dolgokat tett, ami nem méltó hozzá, akkor ezt letagadja mások száma, mások előtt, vagy akár saját maga előtt. Ez azért egy veszélyes dolog, mert bár megszabadít minket a múltban elkövetett hibáink, bűneink tudatának fájdalmától, de két irányba is kárt okoz nekünk. Az egyik az, hogyha letagadjuk a múltunk bűnét, kisebbítjük ezzel Krisztusnak a megbocsátását. Mennyivel jobb az, ha valaki szembe tud nézni azzal, hogy igen, ezt tettem, igen, rossz volt, igen, következményei vannak, de Krisztus ezt megbocsátotta. Örökké való következményektől megszabadultam. Itt a földi következményeit pedig szenvedem. Elviselem, az az én részem. És itt van még egy lehetőség, amit az ember választhat, és hibázik, hogyha ezt választja. Ez pedig a múltnak az olyan értelemben való elfelejtése, hogy elfelejtjük a tanulságait. Van egy olyan mondás, hogy egy nép, amelyik nem tanul a történelme hibáiból, arra ítéltetik, hogy újra elkövesse azokat. Ha egyszer már az ember belefutott valamibe, ugye bementünk az egyirányú Zsák utcába, és a végén ott volt a fal. Legközelebb, ha kim van a tábla, hogy egyirányú Zsák utca, akkor nem megyünk oda bele. Tehát a múltunk nem csak arra van, hogy megszabaduljunk tőle, hanem arra is, hogy tanuljunk belőle. És akkor most nézzük azt, hogy milyen a hívő embernek a jövőhöz való viszonya. Az első és legfontosabb dolog trivialitásnak tűnik, a jövő nincs a kezünkben. A jövő még nincs itt, és a jövőt igen korlátozottan tudjuk befolyásolni. Ez a legrosszabb tulajdonsága a jövőnek egyébként, hogy nincs a kezünkben, és nem tudjuk megmarkolni és azt csinálni vele, amit akarunk. Bizonyos értelemben persze tudjuk befolyásolni a mostani tetteinkkel, de ez korán sem teljes. Most mi ennek a következménye? Ennek a következménye a bizonytalanság. És a bizonytalanságból szép lassan kiszokott nőni az aggodalmaskodás. Mert ha valami nincs a kezembe, valamit nem tudok befolyásolni, akkor felvetődik az, hogy és mi lesz majd? És ha akkor az lesz, és ha majd ugye ismerjük a mesét, ha majd összeházasodunk, gyermekünk születik, lemegy a pincébe, és ráesik a káposztáskő, akkor mi lesz? Ugye ez a káposztáskő meséje, amit sokszor mesélek az óvodásoknak. Az aggodalmaskodás a jövő problémáinak a mába való lehúzása, ez egy nagyon komoly csapda. Olyannyira, hogy Jézus a hegyi beszédben, a Máté 6-ban, a 25. verstől a 34. versig beszél erről. Egy igen jelentős része a hegyi beszédnek arról szól, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ne aggódjatok a ti éltetek felől. Értitek? Az arról beszél Krisztus, hogy az életetek felől se aggódjatok. Nem az ügyben, hogy milyen lesz az algebra vizsga, hanem, hogy élsz-e holnap. Mert ez is Isten kezében van. Tehát a jövőnktől való aggodalmaskodást aggodalmaskodás az egy nagyon nagy csapda, és ha ebbe belemegyünk, akkor cselekvésképtelenné válunk, és nem tudunk cselekedni, amivel befolyásolhatjuk egy bizonyos értelemben a jövőt, megbéni az aggodalmaskodás. Mi a megoldás erre? A megoldás erre az, hogy az, amit én nem tudok a kezemben tartani, a jövőt nem tudom a kezemben tartani, azt Isten kezébe teszem le. Mert ő a kezében tartja, tehát a jövőnek az ura az nem én vagyok. A jövőnek az ura az Krisztus. És akkor meg lehet szabadulni az aggodalmaskodásról. Miért szabadulhatunk meg? Az egyik az, egyik nagyon fontos tény, amit tudnunk kell, az, hogy a megváltásunk tökéletes. Tehát nekünk Istentől nincs félnivalunk, ami bűneink el vannak rendezve. Örökkévalóan nem kell semmi miatt aggódnunk. És a rövid idő, amit még élünk, ígéretünk van arra, hogy mindig csak annyi terhet rak ránk, amennyit el tudunk viselni. Nem ér majd titeket elviselhetetlen kísértés. Fog majd, de emberi erőt meghaladó kísértés nem ér titeket. Tehát lehet, hogy rossz lesz, lehet, hogy nehéz lesz, de mindig lesz annyi erő, hogy el tud viselni. És még egy apró megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy Isten ígért erőt, ígért gondoskodást rólunk a mára. De a holnap gondjai, azok nem biztos, hogy elviselhetők ma. Erre mondja, hogy Jézus egy beszédben, hogy minden napnak elég a maga baja. A mai megoldandó gondjainkra arra ad Isten erőt. A 10 év múlva megoldandó gondjainkra, azokra majd 10 év múlva fog erőt adni. Tehát még egyszer, mik a fontos csapdák, amik a jövőben lesnek ránk? Vagy a jövőre nézve lesnek ránk? Az aggodalmaskodás? A jövő kézben tartásának az igénye. Van olyan ember, aki nem képes úgy élni, hogy nem tartja kezében a jövőt. Különösen vezető beosztású emberek azok, akik ebbe a csapdába esnek, hogy nekem kell megmondani, hogy A vagy B. De lehet, hogy nem. Aztán van ennek az ellentéte, a fatalizmus, amikor azt mondjuk, hogy ugye kérem, nem lehet semmit mondani a jövőről. Lesz, ami lesz, majd csak történik valami. De Jézus erre sem szólít fel. Ő igenis mondja azt, hogy aki valamit akar csinálni, az tervezze. Tervezze meg, hogy meg tudja csinálni. És utána persze tudja azt, hogy az ő tervei véghezvitele az nincs az ő kezében. A tervek véghezvitelében Isten nagyon gyakran változásokat eszközöl. És van még egy nagyon veszélyes, most különösebben itt az utóbbi évtizedekben egy veszélyes tendencia. Ez az, hogy az embereket annyira nyomasztja a jövő ismeretlensége és bizonytalansága, hogy megpróbálják Istent megkerülve megismerni azt. És így mindenféle okkult forráshoz fordulnak, hogy valami módon megismerjem a jövőmet. Az világos, hogy ez direkt ellenségeskedés Istennel. Hiszen világosan megmondta azt, hogy az neked nincs kijelentve. Ha valaki tehát a jövőjét Istent megkerülve próbálja megismerni, legyen világos az, hogy Isten ellen teszi ezt. Az ő akarata, az ő törekvése ellen. És végül a jelen kérdése. Talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Mégpedig azért, mert a múlt az lezárt. Az már történelem, azon nem lehet változtatni. az megtörtént. A jövő még nincsen. Tenni valamit és döntéseket hozni, az csak most lehet. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy bizonyos értelemben ugye korlátozza és kereteket nyújt a múlt a jelenhez, viszont a jelen döntései pedig korlátozzák és kereteket nyújtanak a jövőben. A mostani döntéseim azok befolyásolni fogják a jövőt. És bármennyire szigorúnak hangzik, de dönteni mindig csak ma lehet. Tehát, hogyha mondjuk valaki tudja magáról itt, hogy ő neki Krisztus nem a személyes megváltója, és el akarja fogadni ezt a lehetőséget Krisztustól, hogy az ő bűneit megbocsássa, és személyes megváltója lehet, erre döntést tud hozni ma, most, mert most még van lehetőség. A holnap nincs a kezünkben. Nagyon fontos látni, hogy ha valaki nem dönt ma, azzal is döntött valamit. És minden kérdésben így van. Ha ma nem döntök, mert félek a jövőtől, akkor tulajdonképpen az történik, hogy ezt a döntésemet átcsúsztatom abba a jövőbe, amitől félek. És ez is egy döntés. Lehet, hogy meg lesz ez a döntési mechanizmus, vagy ez a döntési lehetőség holnap is, de tulajdonképpen azt döntöttem el, hogy én ezt a döntést holnap akarom meghozni. Amikor vagy meg lesz, vagy nem lesz meg. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden elhalasztott döntés hiba. Én akarok vásárolni valamit, és meglátom az egyik boltba, de azt mondom, hogy én ezt most nem veszem meg, hanem előbb megnézem, hát ha a másik boltba megkaphatom ugyanezt olcsóbban. Ez nem biztos, hogy hiba ez az elhalasztott döntés. Lehet az, de nem biztos, hogy hiba. Csak az a nagyon fontos dolog, hogy lássátok, hogy a mi életünk az a jelenben zajlik. A múlt által meghatározott, a jelenben zajlik, és befolyásolja a jövőt. De a múltunk rendezve van, ha Krisztus a személyes megváltunk, a múltunk rendezve van, a bűnbocsánat által, a jelenre megkapjuk az erőt, mert arra ígéretünk van, és a jövőt pedig Isten ismeri. És ő jó indulatúan áll hozzánk. A jövőnk az ő kezében van, és szeret minket. És ezért bizakodhatunk a jövőbe. A kezünkben nem foghatjuk, uralni nem tudjuk a jövőt, de bizakodhatunk benne. Nem azért, mert hogy holnap jobb lesz, hanem azért, mert bízunk Istenben, aki holnap is ugyanaz, mint aki volt a történelem folyamán. Szeretném, hogyha Isten tudna nekünk erőt adni ahhoz, hogy azokat a terheket, amiket, vagy igazán nem is az, hogy Isten tudna erőt adni, mert ő tud erőt adni, hanem el tudnánk fogadni ezt az erőt. Hogy azokat a terheket, amiket ma kell elviselni, azt el tudjuk viselni. És lenne bölcsességünk, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, amiket ma kell meghoznunk, és nem pedig holnap. Ezek nagyon fontos döntések lehetnek. Akár teljes egészében befolyásolva a jövőt. Imádkozzunk ezért Istenhez. Uram, olyan kicsi részét uraljuk csak az életünknek, éppen a mostani pillanatot, hiszen a régiek elmúltak, ami még nincs, az nincs. De te a történelemnek az ura vagy. Te ránk nézve megváltoztattad a múltat akkor, amikor megbocsájtottad a bűneinket, és eltörölted azokat. És te soha többé nem gondolsz azokra. Hálát adunk ezért, mert amikor te tekintesz a mi múltunkra, akkor azt teljesen tisztának látod. És Uram, hálát adunk neked azért, mert tudjuk, hogy a mai napra meg fogjuk kapni az erőt, hogyha rád támaszkodunk. És köszönjük azt is, hogy te nem csak a múltnak és jelennek vagy az Ura, hanem a jövőnek is. És bár mi nem látunk előre, de te látsz. Bár mi nem tudunk tenni azért, hogy a mi távoli jövőnk az megváltozzon. De te igen. A mi látásunk nagyon korlátozott, és olyan sokszor tévedünk, de te soha nem tévedsz, és te mindent tudsz. Kérlek, Uram, hogy te erősítsd bennünk a bizalmat, hogy rá tudjuk bízni a jövőnket. Hogy ne aggodalmaskodjunk holnap a kapcsolatban, hanem tudjunk csak rád nézni. Uram, olyan nehezen tudjuk ezt meglépni, ezt a lépést, mert mi mindig azt hiszük, hogy mi jobban látunk, mint te. Kérlek, Uram, hogy te adjál ebben nekünk világosságot, hogy fel tudjuk ismerni azt, hogy a te kezedben sokkal jobb helyen van a mi jövőnk, mint a miénkben. Amen.